Sok szeretettel köszöntök én is mindenkit az Úr Jézus nevében, azokat is, akik személyesen vannak jelen, és azokat is, akik a online közvetítésben vesznek részt. A mai alkalommal folytatnám a elmúlt alkalmakkor megkezdett sorozatot, és bölcsességre hallgatva megfeleztem a mai tanítást, mert úgy érzem, hogy lehet, hogy kicsikét sok lenne az elhangzottak. Nyissuk ki Bibliánkat a Jelenések könyvénél, és ahol a múltkor abba hagytuk, onnan szeretném folytatni. A Jelenések könyvének 19. részének a 19. versétől a 20. rész 6. verséig szeretném felolvasni Isten igéjét. Így hangzik Isten igéje. És láttam, hogy a fenevad és a föld királyai és seregei gyülekeztek, ahogy harcra keljenek a lovon ülő és serege ellen. És foglyul esett a fenevad, és vele együtt a hamis próféta, aki a jeleket tette előtte, amelyel megtévesztette azokat, akik a fenevad bélyegét felvették, és akik imádták annak képmását. Mindkettő élve vettetett a kénkővel égő tüzes tóba. A többiek pedig megölettek a lovon ülőnek kardjával, amely a szájából jött ki, és a madarak mind jól laktak azoknak húsával. És láttam egy angyalt leszállni a mennyből, akinél az alvilági mélység kulcsa volt, és egy nagy lánc a kezében. Megfogta a sárkányt, azt a régi kígyót, aki az ördög és a sátán, és megkötözte 1000 esztendőre, és levetette a mélységbe, bezárta és pecsétettet rá, hogy többé meg ne tévessze a népeket, míg el nem telik az 1000 esztendő. Azután el kell oldoztatnia egy kis időre. És láttam trónokat, azok ültek rajtuk, akiknek hatalom aratott az ítélethozatalra, és láttam azoknak szellemét, akiknek fejét vették a Jézus bizonyságtételért, és az Isten beszédért, és akik nem imádták a fenevadat, sem annak képmását, és nem vették fel annak bélyegét a homlokukra és a kezükre. Ezek éltek és uralkodtak Krisztussal 1000 esztendeig. A többi halott nem kelt életre, míg el nem telt az 1000 esztendő. Ez az első feltámadás. Boldog és szent az, akinek része van az első feltámadásban, ezeken nincs hatalma a második halálnak, hanem az Isten és a Krisztus papjai lesznek, és vele uralkodnak 1000 esztendeig. Az elmúlt alkalommal a nagynyomorúság utolsó három és fél évének az eseményeiről beszéltünk, és láthattuk azt, hogy Isten üftörténetében hogyan fog lezárulni majd ez a 7 éves időszak, ezzel a szakasszal végződik, és ez tulajdonképpen egy ítélethozatallal fog majd megtörténni. Itt olvashattunk a fenevadnak és a hamis prófétának a bukásáról, illetve hogy a bokrai csatában ők lesznek az elsők, akik ki lesznek véve a forgalomból, és a kénkővel égő tüzes tóba kerülnek elevenen. Majd, ahogy mondtam, Izrael megtér ebben az időszakban, ebben a legválságosabb időpontban, és a visszatérő messiással fognak majd Jeruzsálembe megérkezni, és ekkor következik majd, amire az elmúlt alkalommal már nem beszéltem, a Josafát völgyi ítélet, ahol a nemzeteknek az ítélete lesz. Hát tulajdonképpen, ahogy a legelső alkalommal beszéltem arra, hogy Istennek milyen a kronológiája, Isten milyen üftölténeti korszakokban gondolkozik, és ott beszéltem arról, hogy minden ilyen korszakot ítélet zár le, itt is egy ítélet csomaggal találkozunk, és majd, hogy ne legyenek összekeverve a dolgok, egy kis összefoglalót is készítettem a mai alkalomra, hogy a Bibliában milyen ítéletek találhatóak, kik lesznek ennek az alanyai, hol fog ez az ítélet megtörténni, mi lesz a megítélésnek az alapja, mert ahogy mondtam, sajnos a bibliai lábjegyzetek össze-vissza keverik a különböző bibliai korszakoknak az ítéleteit, és így sajnos a biblia tanulmányozásunkat nem viszi előrébb, nem segít bennünket az igazság megismeréséhez. A másik probléma, amiről ma szeretnék beszélni, hogy a Jelenések könyvének a 20. részének az első 6 verse, az úgynevezett milleniumi kijelentés, az nem más, mint ami az ószövetségi proféciákban a legtöbbször szereplő időszak, még ha nem is konkrétan 1000 évről beszél az ószövetség, hanem Isten áldásának az időszakáról, a messiás királyi uralmának az időszakáról. Itt konkrétan szerepel az 1000 éves időszak, és amíg emlékeztek az első alkalommal, illetve a második alkalommal, amikor beszéltem arra, hogy Istennek milyen a kronológiája, Isten hogyan számolja az időket, akkor beszéltem arról, hogy a Jelenések könyvének a 20. részében itt az 1000 éves kifejezés 6-szor szerepel ebben a rövid ige szakaszban. Tehát egyértelmű, hogy itt egy fix időpontról van szó, és hogy mondtam, akik elfogadják a messiás földi uralmáról szóló tanítást, itt szokott egy kis pici eltérés lenni, mert akik elfogadják valóban ezt az 1000 éves királyságot, valakik szó szerint veszik az 1000 esztendőt, hogy ez pontosan, ahogy a 7 év az 7 év volt, ezer év is ezer évig fog majd tartani, míg mások azt mondják, hogy nem biztos, hogy ezer év lesz, lehet, hogy ez egy korlátlanul hosszú idő lesz, lehet, hogy 2, 3, 4 vagy 5 ezer év lesz, ők azt mondják, hogy ezt nem vehetjük biztosra. Az az érdekes, ha megnézzük a jelenések könyvét, hogy ahol a számok szerepelnek, azokat nagyon ritkán lehet szimbolikusan érteni. Tehát mi a jelenések könyvében le van írva, a napoknak a száma, az éveknek a száma, Dániel prófétával teljesen összhangban van, illetve a különböző események, és itt is az ezer éves időszakot nyugodtan és bátran vehetjük szó szerint. Ahogy mondtam szintén az első részben, hogy a kereszténység történelmében nagyon sokféle irányzat kialakult a végidők tanításával kapcsolatban, és van két olyan tanítás, amiről nyugodt szívvel ki lehet mondani, hogy egy hamis tanítás, egy tévelgés. Az egyik az úgynevezett amillenizmus, ami tagadja ennek az ezer éves királyságnak a meglétét, a másik pedig a posztmillenizmus, ami azt mondja, hogy nem lesz egy ilyen ezer éves időszak, viszont azért valamilyen módon mégis az egyház az evangelizálás által el fog hozni egyfajta jólétet erre a földre, mivel minél több ember megtér, minél több keresztény lesz, annál jobb és szebb lesz a föld meg virágzó, csak sajnos ez meg se fogja közelíteni azt az időszakot, amelyről az ószövetségi, illetve az újszövetségi apostolok, ószövetségi proféták és az újszövetségi apostolok beszélnek. És éppen ezért fontos meglátni azt, hogy miért is kell, hogy fókuszba helyezzük ezt az ezer éves királyságot, mert ahogy mondtam, ezt nagyon sokan tagadják. Van egy érdekes református professzornak, tanárnak a dogmatika kézikönyve, ebből szeretném felolvasni, hogy nagyjából körülbelül hol tart most a protestáns egyházak jelentős része az ezer éves királysággal kapcsolatos tanításban, konkrétan tagadják ennek az időszaknak a létét, bár mindjárt fogok egy kis történelmi kitekintést tenni arra, hogy hogyan változott az egyház történelemben, és hogy az elmúlt körülbelül 35-40 évben milyen döntő változások álltak be ennek a tanításnak is a felülvizsgálatában az egyházak részéről. Ez a professzor a következőt mondja, vagy tanár az ezer éves időszakról. Az illetőhely igazi értelme az, tehát a jelenések 20.1.6-ról beszélünk. Próbáljátok meg értelmezni, mert nekem több év után sem sikerült. Az utolsó időkben elválik és szembeáll a hívők tábora a hitetlenek táborával. Ebben semmi újdonság nincs, mert a hívők normál esetben minden korszakban szemben álltak a hitetlenekkel, mert ők nem a világban éltek, de nem a világból éltek. A legszörnyűbb harcban szél csend áll be. Ezt is próbálom értelmezni. A polarizált és egyévált egyházban olyan úrrá lesz a vértanú szellem, a hitvalló erő és bátorság, mintha a nagy mártírok maguk szinte tesz szerint ülnének a kormányzás királyi székében, és aki halálig hű volt, az vele uralkodik, mint Istennek és Krisztusnak a papjai. Tulajdonképpen ez a tanítás azt mondja, hogy utolsó időkben úgy fogod magad érezni, hogyha mártír leszel Krisztusért, mintha vele együtt uralkodnál. Tehát teljesen elszellemiesíti és elallegorizálja ezt a fajta jelentést. Azért is hívják amillenizmusnak, mert tagadja az ezer éves királyságnak a létét. De honnan is indulunk? Az amillenizmusnak a tanának a kialakulása a Krisztus utáni 3.-4. századra vezethető vissza, illetve az előzményei picikét korábban. Ekkor él Augustinus, aki tulajdonképpen a katolikus egyházban dogmává teszi az ezer éves uralom tagadásának a tényét, annak összefüggésében, hogy mivel az egyház Krisztus feltámadás és a Szentlélek kitöltetése által létrejött, innentől kezdve kell számolni az ezer esztendős időszakot, és az ezer év az tulajdonképpen nem más, mint az egyház korlátlan uralma a népek fölött, és mint ilyen, Izraelnek semmilyen szerepe nincs, és minden ószövetségi proféciát, ami Izraelre vonatkozik, az egyházra kell értelmezni. Nagyon röviden és tömören ennyi. Tehát ami az ószövetségben erre az időszakra vonatkozik, azt valamilyen módon allegórikusan az egyházra kell értelmezni. Ennek a szellemi atya Origenész volt és alexandriai Kelemen, és a reformáció során az volt a probléma, hogy a nagy reformátorok is Augustinusig mentek vissza, és nem egy picikét korábban. Ugyanis, hogyha korábbra mennek vissza, akkor rájönnek az egyháznak a hivatalos tanítása a második és a harmadik században, vagyis az apostoli korszak utáni 3-4 generációt követően egyértelműen vallották az ezer éves királyságról szóló szó szerinti tanítást, vallották azt, hangsúlyozom, Krisztus után 70-ben elpusztul Jeruzsálem 132-135-ben a Barkóba féle lázadáson szétszórják Izraelt, vallották Izraelnek a létrejöttét, vallották Jeruzsálemnek a felépítését, és vallották azt, hogy a szentek uralkodni fognak Krisztussal. Tehát az első 2-3 században ez döntő tanítása volt a keresztényeknek, és amikor a 17. században megindul a pietista ébredés, Labadia, Zinzendorf, majd később Darbiék és társaik felfedezik ezeket a bibliai igazságokat, amelyekről ma is szeretnék beszélni, akkor azok, akik tagadják az 1000 éves királyságról szóló bibliai igazságokat, azok őket állítják be eretnekeknek, hogy az egyház 1800 évig nem is tudott, meg 1700 évig ilyenről, hogy elragadtatás, meg Izraelnek a helyreállítása, meg ez nagy butaság, holott ők semmi más nem tettek, csak elkezdték olvasni a Szentírást, és kicsikét Augustinus elé mentek vissza, és az apostoli kor között lévő egyháztanítókat vizsgálták meg. Nézzük meg most néhány ilyen kijelentést, amit a második századi egyházatják mondanak. Papias, János apostol tanítványa volt, aki maga Jelenések könyvét is látja. Eusébiusztól tudjuk, ő leírja. Ír egy 1000 esztendős korszak eljöveteléről, amikor majd a halottak feltámadnak, és Krisztus országa testi értelemben megvalósul ezen a földön. Az sem véletlen, hogy Papias írt egy 5 kötetes könyvet az 1000 éves királyságról, ami véletlenül eltűnt az idők folyamán. Minden más megmaradt, de ami az 1000 éves királyságot boncolgatja, az valamilyen módon eltűnt. Aztán Justinus mártír 100-tól 165-ig, itt picikét lehetnek kronológiai eltérések, mert a egyházatják életkora az ahály lexikon annyi féle, plusz-minusz pár évet mindig lehet, hogy fogtok majd találni. Azt írja, egy közénk tartozó férfi név szerint János, egyike Krisztus apostolainak, a neki adott kinyilatkoztatásban megjövendölte, hogy Jeruzsálemben mi a Krisztusban hívők 1000 esztendőt töltünk el, és csak ennek eljövetelével következik be az egyetemes, szó szerinti az örök és mindenkire kiterjedő feltámadás és ítélet, mint ahogyan a mi úrunk mondja, ott már nem házasodnak, nem mennek férjhez, hanem egyenlőbbek lesznek az angyalokkal, a feltámadás Istenének gyermekei lesznek, tehát egyértelműen tanít az 1000 éves királyságról. A következő idézet, Irénaeus, de amikor az Antikrisztus tönkretesz mindent ezen a világon, 3 évig és 6 hónapig fog uralkodni, és ül a Jeruzsálemnél lévő templomba. Ahogy mondtam, nincs templom, nincs már ilyenkor Izrael, nincs a áldozatok, szét van verve, még Jeruzsálemnek a neve is meg van változtatva El Kapitóliára, tehát ezt így kell nézni, és akkor az Úr el fog jönni az égből, a felhőkben, az Atya dicsőségében, elküldi ezt az embert és azokat, akik követik őt a tűz tavába, de elhozza az igazak számára királyság idejét, a nyugalmat, a megszentelt 7. napot, és helyreállítja az Ábrahámnak megígért örökséget, amely királyságban az Úr kijelentette, sokan eljönnek keletről, nyugatról, leülnek Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal. Itt a 7. napra szeretném felhívni a figyelmet, ugyanis ez a tipikus rabbinikus értelmezése a 2. századi kereszténységben is megmaradt, és ezt szintén beszéltem erről az első alkalommal, hogy a rabbik a 7 napos teremtési történetre hasonlóan 7000 éves időszakot írnak az emberiség történelmében. 2000 év a sötétségnek az időszaka, a bűneset utántól Ábrahámig, Ábrahámtól Jézus Krisztusig számítják a Tórának az időszakát, és utána számítják a messiásnak a napjait szintén 2000 évig, amelyek a nép bűnei miatt sajnos elmúltak, és lesz majd egy utolsó 1000 év, a nagy sabbat, a Rav Shalom, a nagy békesség, amikor majd a messiás fog uralkodni. Tehát Irénaeus is egyértelműen a Pál apostol által is tanított, rabbinikus írásmagyarázati elveket is figyelembe véve tanít arra, hogy a 7. nap majd az 1000 esztendőnek a utolsó időszaka lesz. Aztán Tertullianus a Márkion elleni iratában írja, a zsidók visszatérnek földjükre, és Jeruzsálem a mennyből fog alászállni, a hűségesek 1000 éven át fognak uralkodni. És akkor még egyszer Justinus, nekem pedig és mindazoknak, akik mindenben helyesen gondolkodó keresztények, tehát hangsúlyozza, hogy minden helyesen gondolkodó keresztény ebben az időszakban így gondolkozik, az a meggyőződésünk, hogy a test feltámad, és mi 1000 esztendeig a díszesen újjáépült és tágas Jeruzsálemben leszünk. Mindezt Ézsaiás, Ezékiel meg más proféták is így tanították. És akkor még most nem beszéltem Pseudo-Efrémről, Laktantianusról és a szíriai Efrémről, és még vannak egy páran, akik szintén ugyanezt tanították, hogy lesz egy 1000 éves királyság a Krisztusnak, ami el fog majd jönni, és a szentek Krisztussal fognak uralkodni. Igazából az vezetett oda, hogy az egyházban ez a tanítás allegórikus irányba elment, hogy az észak-afrikai egyházakban, különösen Alexandriában a különböző görög filozófiai irányzatok miatt a Szentírást elkezdték allegórikusan értelmezni, és nem szó szerint. A másik csoport az antiókiai iskola, amiről már az antiókiai gyülekezet kapcsán beszéltem szintén, hogy ott pedig a szó szerint írásmagyarázat a sensus literalis alakult ki, ami azt tanítja, hogy a bibliai kijelentések soha nem veszítik el a szószerintiségüket, mindig ezt kell először megkeresni, és csak utána lehet másodlagos értelmet találni, vagy keresni esetleg az írásokban. És a tanítóknak a nagy része, akik ezt vallották, szintén a keleti egyházból érkeznek, míg a nyugati egyházból kevés olyan tanító van, aki vallja ezt az ezer éves királyságot. Tehát az első dolog az allegorizáló írásértelmezés volt, és ezért volt az, hogy minden ószövetségi proféciát, amit az apostolok és Jézus szó szerint vettek, ők azt elkezdték szellemi módon értelmezni. És a törvényt, amit szellemi módon értelmeztek az apostolok és Jézus Krisztus, azt ők pedig elkezdték törvényé, szó szerint megvalósíthatóvá tenni az egyházban. A másik ok az volt, hogy a keresztény egyházakat sokszor piszkálták a zsidó közösségek, sok feljelentés volt és mindenféle zűrök voltak, hogy egy nagyfajta zsidó gyűlölet alakult ki a keresztény közösségekben és a keresztény egyházak egy részében, nyilván nem mindegyikben, és emiatt a zsidóság elvetetésének a tana következett, és megszületett a lelki Izrael kifejezés az egyházzal kapcsolatban, és innentől kezdve, ahogy mondtam, minden ószövetségi proféciát, amelyet Isten Izraellel kapcsolatban mondott, akár szövetségi ígéretek, akár a messiási királysággal kapcsolatos ígéretek, azokat lelki, allegórikus vagy szellemi módon kell értelmezni egyházra, így például, amikor a farkas a báránya legel, az nem más, mint amikor a bárány keresztények evangélizálják a farkasokat. Nem hívőket. Többek között ilyesmi értelmezések voltak, és ebből születik majd a négyes szintű írásértelmezés a középkori teológiának az alapján. A harmadik probléma, ami létrejött, ez maga János apostolnak a jelenések könyve, hogy nagyon sok szekta, aki nagyon hamar még mindig él benne a reménység, hogy Jézus Krisztus vissza fog térni az idejükben, a jelenések könyvét elkezdték eltúlozni, elkezdték kiszínezni, olyan dolgokat is hozzátettek, ami nem szerepel a jelenések könyvében, és emiatt a jelenések könyvének a kanonizálása is egy picikét elcsúszott a korábbi könyvekhez képest, és emiatt sok gyülekezetben egyfajta ellenállás alakult a jelenések könyvével szemben is, és a benne lévő tanítások így az ezer éves királysággal kapcsolatban is. Hát nagyjából ez volt az első 200-300 évnek a története, hogy az egyház által kezdetben tanított ezer éves királyság és Jézusnak a földön megvalósuló uralmának a tanítását lecserélték egy allegorizáló írás magyarázati modellel arra a tanításra, hogy ilyen soha nem lesz, az egyház maga fog majd uralkodni a földön, és minden profécia, amit Isten az Ószövetségben megígért, azok az egyházban teljesednek be, vagy teljesedtek be. Ennek oka lesz majd a teológiai antiszemitizmus, hogy nagyon sok nem csak protestáns, hanem kisebb közösségek is megmerik engedni maguknak azt, hogy antiszemita módon viselkedjenek, mert ha Izrael nincsen, Isten nem számol Izraellel, akkor büntetlenül megtehetik azt, hogy most független attól, hogy milyen népcsoportról van szó, de itt konkrétan a zsidóságról, hogy azokkal szemben felemeljék a hangjukat, és az Ábrahámnak adott ígéreteket is természetesen ennek függvényében semmibe veszik. Jó, tehát nagyon röviden csak a egyháztörténelmi kitekintés erről, hogy lássuk meg azt, hogy ez a jelenések könyvének ez a 20. része, ami erről a szó szerinti ezer éves királyságról szól, óriási háború és nagy csata tér színhelye volt. Tehát amikor a 19. és a 18. században felfedezik ezeket a bibliai igazságokat, akkor nem új dolgot találtak ki, hanem visszamentek a bibliai alapokhoz, visszamentek az apostoli tanításhoz, és ezekből vezették le ezt a dolgot. És arra nagyon fontos igazságra is rájöttek, amit szintén kifelejtettek, hogy az ezer év az nem elsősorban az egyházról szól. Ott leszünk, részt veszünk benne, lesz dolgunk is, ma fogok is egy kicsikét erről beszélni, de ez alapvetően az Izraelnek adott ígéreteknek a beteljesedése lesz. Amit Isten szövetségi módon megígért Ábrahámnak, a földdel kapcsolatban, az ígéretekkel kapcsolatban, a Dávid házával való szövetséggel kapcsolatban, és az új szövetség fényében. Tehát az elsősorban majd Izraelről fog szólni ez az ezer éves időszak, mert Péter apostol azt mondja az új szövetségi évőknek, mert mi új eget és új földet várunk, amiben igazságosság lakozik. Mi az új eget és az új földet várjuk, az lesz a mi osztályrészünk. Az ezer éves királyságban csak részt veszünk a kormányzásban. Jó, ahogy mondtam, az ezer éves királyság nem azonnal fog úgymond bekövetkezni. Ahogy mondtam, letelik a 2x3,5 év, tehát az 1260 napos hold hónapok által számított időszak, és a Dániel próféta, aki szintén sokat beszél erről, a 12. rész 11-12. versében egy nagyon érdekes mondatot jegyez fel az angyal által. Attól az időtől fogva, hogy megszűnik a mindennapi áldozat, Ezt tudjuk, hogy mikor következik be. A nyomorúság közepén, amikor az Antikrisztus felállítja a pusztító utálatosságot, megszegi a szövetséget, ez az 1260. nap, innentől megint van 1260 nap. Fölállítják a pusztító utálatosságot, 1990 nap lesz. Boldog, aki várja és megéri az 1335. napot, vagyis az angyal itt mit jelent ki? Amikor véget ér az 1000 éves, amikor véget ér a 7 éves nyomorúság, lesz először egy 35, majd egy 40 napos, összesen egy 75 napos periódus, ami a két időszakot össze fogja kapcsolni. Miért van szükség erre a 75 napra? Hát ha ezt a 11 pontot tényleg végigvenném, akkor még egy évet kéne várnunk, hogy végére érjünk a sorozatnak. Most csak röviden felsorolom őket, és majd mindegyikről egy nagyon keveset fogok majd beszélni. Az első, amiről itt olvashattunk az igében is, hogy a sátánnak a mélységbe zárása lesz, ami be fog majd következni. A második a démonok és a bukott angyaloknak az elítélése, ebben az egyház is részt fog majd venni. A harmadik a mártíroknak a feltámadása, akik a 7 éves nyomorúság időszakában haltak meg Krisztusért. Ezután következik az ószövetségi szentek feltámadása, ez lehet, hogy párhuzamosan fog majd zajlani, erről Dániel próféta könyvének a 12. részében olvashattok. Majd következik Izraelnek a megítélése, a nemzeteknek a megítélése, ez a Josafát völgyi ítélet, amivel az elmúlt alkalommal befejeztem, a természetnek a rehabilitálása, Izraelnek a felosztása, a harmadik templomnak vagy a ezékieli templomnak a felszentelése, a globális messiási királyság vezetőjének a kinevezése, és végül a bárány mennyegzőjének a lakomája, amihez azért írtam kérdőjelet, mert pontosan nem lehet tudni, hogy melyik időpontra helyezzük ebben a 75 napos időintervallumban, de nagy valószínűséggel ez nem a mennyben lesz, hanem a földön lesz, mivel a zsidó mennyegzői szokásokat követi végig a messiásnak és az egyháznak a viszonya, ezért jó eséllyel itt a földön fogjuk majd, ahogy Jézus is megígérte, a szőlőtő termését fogyasztani az apostolokkal együtt. Tehát ha megnézitek ezt a 11 pontot, azért ez a 75 napban lesz mit csinálni, igaz? Tehát ez a 75 napot ez nagyon szépen le fogja fedni ez az időszak. A sorrenden természetesen lehet vitatkozni, lehet, hogy mi, hogy pontosan, hogy fog történni, de ez a 11 esemény biztosan be fog következni ebben a 75 napos periódusban, és utána kezdődik majd tulajdonképpen az 1000 éves királyság, miután minden lerendeződött, lesz egy hatalmas mennyegző, amire az Ézsaiás profétánál már utaltam, és mondtam, hogy jó, zsíros, velős falatok lesznek, nem kell félni semmilyen ilyen koleszterin dologtól, meg ilyentől, ezt maga az Úr fogja majd végrehajtani. Jó, tehát nagyon röviden ennyi. És ahogy mondtam, az ítéletek kapcsán ez a 7 éves időszak, mikor véget ér, nagyon sok fajta ítélet lesz. És egy kicsikét próbáljuk meg ezt most rendbe szedni. Nyilván nem fogok mindent felolvasni, nem fogjuk mindent végigvenni, mert nagyon nagy tanítás, nagyon nagy téma ez a Szentírásban, csak nagyon röviden. Az első kategória az a hívőknek az ítélete, ez az elragadtatás után történik közvetlenül, ez Krisztus ítélő székénél történik a mennyben. Krisztus ítélő széke kapcsán a Biblia nem használja a trón kifejezést, a tronosz kifejezést, hanem mindig a bémát használja, ami a versenybírói széket jelentette, a jutalomosztó széket. És amikor a hívők elragadtatnak, Krisztus elé kerülnek, akkor, ahogy a Korintusi levél mondja, mindenki meg lesz ítélve, hogy a Krisztus alapra mit épített, szénát, szalmát, pozdorját, vagy aranyat, ezüstöt és a drága követ, ez fog majd itt mércére kerülni. Nem az üdvösség lesz a kérdés, mert az alap miatt ők mindenki megmarad, még ha tűzön is megy át, de a jutalmazás mértéke az különböző lesz. Itt ezen az újjászületett keresztények vesznek részt, azok is, akik élve ragadtattak el, vagy a feltámadáskor. Az alapja a keresztény életvitel lesz, jutalom vagy annak az elvesztése, és erről olvashatunk az 1 Korintus 3.10.15-ben, vagy a 2 Korintus 5.10-ben. A következő ilyen az ószövetségi szentek, ők a nyomorúság végén támadnak fel, az 1000 éves királyságnak a kezdetén. Ennek a helye ez Izrael és a föld lesz, itt az ószövetségi hívők lesznek, és az alapja az Istenbe vetett hitük lesz, az ószövetségi típusú hit, és a következmény jutalom lesz. A Dániel 12.1.3-ban olvashatunk, Dánielnek is ezt a feltámadást ígéri meg a 12. résznek a vége. A harmadik a nagy nyomorúságnak a szentjei, szintén a nyomorúság vége, 1000 éves királyság kezdete, ez is a földön történik, itt a nyomorúságban elhunyt szentekről van szó, az alapja a hit és a hűség lesz, tehát nem új szövetségi értelemben, mert újjászületett hívők lesznek, hanem a Krisztusba vetett hit és hűség. Ők nekik a jutalmuk az lesz, amit itt olvashattunk az igében is, hogy uralkodni fognak Krisztussal 1000 évig. És itt szeretném megjegyezni, mert ez nagyon félreérthető lehet. Itt azt olvashattuk a feltámadás kapcsán, hogy amikor ezek a nyomorúság szentjei vagy mártírjai feltámadnak, hogy ez az első feltámadás. Ez sokakat megzavar, hogy hogy lehet az, hogy a gyülekezet elvileg a 7 éves nyomorúság előtt elragadtatik, megtörténik az első feltámadása a szenteknek, akkor miért itt olvassunk az első feltámadásról? A megoldás nagyon egyszerű, ugyanis az első feltámadásnak több szakasza van. Az első korintusi levél 15. részében olvashatunk arról, hogy a feltámadásnak van egy rendje, hogy először Krisztus, aztán az övéje és végül a maradék. És az első feltámadáshoz tartozik Krisztusnak a feltámadása, azoknak a feltámadása, akiket első kéveként magával vissza mennyben, akik a halálakor feltámadnak Jeruzsálemben. A harmadik a két tanúnak a feltámadása a nyomorúság közepén, előtte az újszövetségi hívőknek a feltámadása, és a sort zárja az ószövetségi hívőknek a feltámadása, és a nyomorúság szentjének a feltámadása. Tehát egy olyan 6-7 esemény kapcsolódik az első feltámadáshoz. Ezt csak onnan is lehet tudni, hogy ha valóban csak azok támadnak fel itt szó szerint a 7 éves, és ez az első feltámadás, és ezek a nyomorúság szentjei, akkor mi mikor fogunk feltámadni? Mert a második feltámadásnak nem lehetünk a részesei, mert mi már nem oda fogunk kerülni, meg csak a 7 éves nyomorúság szentjeire korlátozná le ezt a dolgot, akkor a többi hívő mikor fog feltámadni? Ez alapján is az 1 Korintus 15 alapján világosan lehet látni, hogy az első feltámadásnak is több szakasza lesz, több résztvevője fog majd lenni. Következő az élő zsidók, ezek azok az élő zsidók, akik túlélik a nagy nyomorúságot, akár úgy, hogy amiről az elmúlt alkalommal beszéltem, túlélik Jeruzsálem ostromát, vagy pedig Bokra és Edom térségében, ahol Isten megőrzi őket, ott fogják túlélni. Az ő megítélésük szintén Izraelben lesz a földön, ők a nyomorúságot túlélő zsidók, szintén a hit lesz majd az alapja, messiásba vetett hit, ez alapján fognak megtérni, ahogy azt szintén mondtam az elmúlt alkalommal. A következmény a királyságban való részvétel, illetve büntetés. Itt a büntetés elsősorban majd azokat a lévita papokat fogja érinteni, akik a 7 éves nyomorúság időszakában beálltak a bálványázó rendszernek a szolgálatába, ezért a próféta beszél erről, hogy emiatt elveszítik a papi hivatalukat, és maximum ajtónálók lehetnek majd ebben a szolgálatban. Ezt Ezékiel prófétánál majd nézzétek meg. Erről beszél Ezékiel 20:34-38 és a Máté 19:28. Itt, ami nagyon hangsúlyos, hogy ezt a műveletet nem elsősorban a messiás fogja végrehajtani, hanem a 12 apostol, akiknek Jézus megígérte, hogy amikor eljön az ő dicsőségének a királyi székében, akkor ti ítélni fogjátok majd Izraelnek a 12 törzsét. Aztán az élő pogányok, szintén akik túlélik a nyomorúságot, ez a Josafát völgyében fog majd megtörténni, ez a nyomorúságot túlélő népek, ez az Izraelhez és a szentekhez való irgalmasság, ismeritek az ige szakaszt, éheztem és ennem adtatok, szomjaztam és innom adtatom, börtönben voltam, meglátogattatok. Tehát az utolsó 7 éves időszakban a hívőkhöz, illetve Izrael maradékához hogyan fognak viszonyulni az egyes népek és nemzeteknek a lakói, ez lesz majd a megítélésnek a tárgya. Joel 3:1-3 és a 12. vers, és a Máté 25:31-46 tartozik ide. Aztán van a sátán angyalai, és tehát a sátán és az angyalai, ez a millennium elején és a végén is meg fog történni. Itt olvashattok is majd, illetve a következő igeversben van, hogy egy kis időre majd el kell oldatni a sátánnak az 1000 éves királyság végén. Ennek a helye maga a föld lesz, itt érintettek lesznek a sátán és a bukott angyalok. Az alapja az lesz, hogy milyen befolyással voltak a sátán uralmában. A mélység és a tűztaba lesz, szintén erről beszél Máté 25:41, jelenések 20:10, 1 Korintus 6:3, és végül a második feltámadás, az utolsó ítélet, ez a millennium után történik a nagyfehér királyi széknél, ez a tronosz, amit nagyon sokan összekevernek a krisztusi ítélőszékkel. Az alapja az evangélium elutasítása és a lelkiismeret, erről a Róma 2-ben olvashatunk. A következmény a tűznek taba, aki nincs az élet könyvében, tehát nem mindenki fog a kárhozatba kerülni, aki itt van, mert azt mondja az írás, ha valaki nincs beírva az élet könyvébe, itt lesznek bizony olyan pogányok, akik soha nem hallottak Krisztusra, és a lelkiismeretük alapján pozitív oldalt, vagy pozitív elvirálásba kerülnek, ide fognak majd kerülni azok, akik a 1000 éves királyságban halnak meg, és majd itt fognak feltámadni, és ha hívő módon élték az életüket, ők is szintén majd az új ég és az új földnek a lakói lesznek. Jelenések 20:11-15, Róma 2:1-16-ban van benne. Tehát lehet látni, hogy az ítéletben nagyon sokféle csoport van, nagyon sokféle személy van, mindegyiknek más a megítélési alapja, más az ítéletnek a kimenetele, és sajnos, ahogy mondtam, a bibliai lábjegyzetekben ezeket teljesen össze-vissza keverik, és ha ez alapján tanulmányozzuk az írásokat, akkor bizony problémába kerülhetünk. Jó, tehát röviden több mondatok, mert is a mai alkalommal igazából minket, ami foglalkoztatás érint, az a sátánnak az ítélete, a népeknek az ítélete, illetve a ószövetségi szenteknek és a mártíroknak a feltámadása. Az első és legfontosabb dolog, amit olvashattunk, a hamis próféta és a Antikrisztus, az belevetetik a kénkövelégű tüzes tóba, amikor a messiás visszatér, és a következő pedig a sátánnak a megkötözése lesz. Egy angyal fogja ezt a műveletet végrehajtani. Lehet látni, hogy még a nyomorúság közepén annyi ereje van, hogy Mihály arkangyalnak és a erőknek kell kiszorítani őket ebből a második szférából. A nyomorúság végére már annyi ereje sem lesz, hogy komoly ellenállást kifejtsen. Egyetlen egy angyal képes lesz arra, hogy ezt a megkötözést végrehajtsa, és majd a mélységbe tegye. A Seol-lal, illetve a Hádésszel kapcsolatban ott lehet látni, hogy ott tisztátalan szellemek nincsenek. A sátánnak és az ő követőinek az Abüsszosz a tartózkodási helye a görög szöveg alapján. Itt olvashatjuk a Lukács 8.31-ben is, amikor a disznók azt kérik az Úrt, vagy a démonok azt kérik az Úrtól, amikor a kiűzés zajlik, hogy ne küldje őket a mélységbe, ne küldje őket vissza a mélységbe. A Jelenések 9.1.2-ben is olvashatunk erről, hogy innen jönnek majd fel a tisztátalan lények, és a 17.8-ban is olvashatunk erről, illetve a Róma 10-ben is van még egy elég érdekes utalás Jézusnak a halála kapcsán, hogy Jézus lement a mélységbe, hát egészen az Abüsszoszig ment le, hogy a megváltást végrehajtsa, és majd a korszak végén, ezt már nem olvastam fel, ezt majd valószínűleg a következő alkalommal csak fogjuk majd érinteni egy kicsit, hogy a korszak végén, az 1000 éves időszak végén el fogják oldani egy kis időre. Itt egy olyan görög kifejezés van a dei, ami azt jelenti, hogy logikusan szükséges. Az 1000 éves királyságban, ugyanis attól függetlenül, hogy a sátán meg lesz kötözve, a akkor földön élő emberek, akik nem feltámadt és megdicsőült testben vannak, hanem élve kerülnek be az 1000 éves királyságba, ahogy mondtam, a zsidók és a pogányok egy része, azoknak az utódai ugyanúgy öröklik a bűnös ádámi természetet, mint az elmúlt 2-3-4 ezer évben a bűneset óta, és ezt az emberi természetet Isten egy próba alá fogja vonni, hogy az 1000 éves királyság után az emberek önként válasszák-e Istent, vagy esetleg a kísértő szavára hallgatnak, és majd látni fogjuk a Gog és Magog lázadása kapcsán a második felvonásban. Ez nem a nyomorúság környéki Gog és Magog, hanem a 1000 éves királyság utáni Gog és Magog. Legalább 15 különbség van a két esemény között. Erről talán egy kicsikét majd a jövő alkalommal fogok beszélni, hogy miért nem lehet a kettő ugyanaz. Akkor azt lehet látni, hogy bizony lesznek olyan népek, akik perifériára kerülnek ebben az időszakban, egy rossz döntést hoznak, és végül a ideiglenesen elhordozott sátánnak a befolyás alá kerülnek, megtámadják Jeruzsálemet, nyilván elpusztulnak, és ezután fog majd jönni a nagy fehér királyi széknek az ítélete. És lesz két lakatlan terület a nyomorúság időszak, vagy a 1000 éves királyságban. A démonok, a bukott angyalok és a tisztátalan szellemek Babilon és Bokra területén lesznek. Ahogy mondtam, Bokra lesz az, ahol vissza fog térni a messiás, és ezt több ószövetségi proféciában is kénkővel, szurokkal, füsttel égőhelynek fogják ábrázolni. Egy tisztátalan hely lesz, és a ószövetségben legalább 12 kifejezés van a tisztátalan szellemekre, és ezekkel kapcsolatban ezek a héber szövegek legalább 7-8-at tartalmaznak, és csak egyikét szeretnék felolvasni. A Jelenések 18.2-t, ez konkrétan Babilon térsége. Hatalmas hangon így kiáltott, leomlott a nagy Babilon, és ördögök lakhelyévé lett, pontosabban démonok, minden tisztátalan szellem börtönévé, és minden tisztátalan és utálatos madárnak a börtönévé. Tehát amikor az utolsó időszakban, ahogy mondtam, a megtámadott Babilon el fog pusztulni, akkor Isten ezt a helyet és a végső csatának a színhelyét el fogja keríteni, és itt fognak majd a bukott angyalok, illetve a démonok tartózkodni ebben az 1000 éves időszakban, és utána kerülnek majd bele a kénkővel égő tüzes tóba. Két szellemi fejedelemség fog kikerülni ebből a körből, két olyan démoni angyali fejedelemség lesz, akiket nem fog érinteni az ítélet, ez pedig a halál és a pokol lesz, akik majd a nagyfehér királyi szék előtt fognak majd megítéltetni, mert az 1000 éves királyságban is, független attól, hogy a messiás itt fog uralkodni, ez nem az örökké valóság, itt is fognak meghalni emberek, itt is lesznek olyanok, akik nem fogják Istennek az uralmát választani, és el fognak kárhozni, na ezeket ez a két szellemi lény fogja majd kezelni, és legvégül ők fognak majd bekerülni a kénkővel égő tüzes tóba. Erről majd talán a következő alkalommal. Jó, ez így röviden úgy érthető volt, ugye ez a fajta ítélkezés. Próbálom úgy lassabban. A utolsó esemény, szintén az ítélet, az a Jósafát völgyi ítélet. Ez tulajdonképpen most Izraelben ez a Olajfák hegye. Itt egy ilyen arab terület van, ez pedig itt a Jósafát völgyért, vagy a Kidron völgye. Itt pedig emelkedik majd kicsikét felfele a Moriá. A Joel 3.2.3-ban azt olvashatjuk, összegyűjtök minden népet, elvezetem őket Jósafát völgyébe, ahol perbe szállok velük az én népemért és birtokomért Izraelért, amit szétszórták a népek közé és megosztoztak országomon, népemre sorsot vetettek, a fiút paráznanőért adták oda, a leányt pedig borért adták el, hogy ihassanak. Az elmúlt alkalommal beszéltem erről, hogy nagyon sok nép összefog az Antikrisztussal, hogy Jeruzsálemet elpusztítsák, Isten nyomtató kővé fogja majd tenni Jeruzsálemet, és amikor Jézus vissza fog térni, akkor azok a népek, akik ott lesznek Jeruzsálem körül, és megmaradtak az ostrom során, és nem pusztultak el a csatában, azokat, illetve akiket majd össze fog gyűjteni a föld többi részéről, ezért is kell 75 nap, mert azért néhány négy csoportnak még oda is kell utazni, és valószínűleg ilyen transzjáratok nem nagyon fognak lenni abban az időben, mert ott minden infrastruktúra, minden le lesz radírozva, tehát bőven kell ez a 75 nap, hogy itt nagyjából rendben legyen minden, és ekkor fogja Isten megítélni azokat a népeket, akik ide kerültek, és hogy mondtam, az ítéletnek az alapja az lesz, hogy a 7 éves időszakban hogyan viszonyultak a nyomorúság időszakában megtért emberekhez, bújtatták őket, elrejtették őket, etették, kitatták, ruházták őket, mint tipikus előkép ennek Obadjahu vagy Abdiás próféta, aki Illés idejében is elrejtett 100 prófétát és jól tartotta őket, vagy pedig az üldözötteket kiszolgáltatták, és itt nagyon hangsúlyos, hogy Izrael megosztásáról is szó van, tehát ahogy mondtam, ebben az időben Izrael központi helyet fog majd elfoglalni a 7 éves nyomorúság időszakában, és bizony nagyon komoly harcoknak a szintere lesz. Dániel próféta könyvének 11. fejezetében erről bőségesen olvashattok, és ekkor bizony, amikor Izraelt ideosztják, odaosztják, most a jordániai terület ide tartozik, oda tartozik, ezt Isten nem nézi jó szemmel, és nem azért, mert a zsidók annyira jók, vagy ügyesek, vagy szépek, hanem a Biblia legalapvetőbb tanítása a Szentfölddel kapcsolatban micsoda, hogy az Úré a föld. Tehát a föld, amelyen Izrael jelenleg tartózkodik, meg tartózkodott az Ószövetségben, az Izrael tulajdona. Tehát amikor ezt felosztják és szétszedik, akkor Isten tulajdon jogához nyúlnak hozzá. Ezt Isten nem hagyja büntetés nélkül. Erről szól ez az ítélet, és ahogy mondtam, a ostrom során sok foglyot fognak ejteni, és fognak majd kereskedni ezekkel, amíg ez az időszak lezajlik majd a nyomorúság időszakának a végén. Ezért is fontos imádkozni a mindenkori vezetőinkért, ezért erről már beszéltem, hogyha belecsúszunk ebbe az időszakba, akkor az üldözöttek és a menekülő zsidóság pártjára álljunk, hogy nehogy részt vegyük a 7 éves nyomorúságnak a holokauszt eseményeiben, mert akkor bizony az ítéletet sajnos meg fogjuk kapni. Jó, nézzük a szentek uralkodását. Ahogy mondtam, ez az időszak nem elsősorban rólunk szól, de amikor ez bekövetkezik, akkor nyilván nekünk is szerepünk lesz. Mi tulajdonképpen az ég és a föld között fogunk majd közlekedni. Lesznek olyan hívők, akik a földön lesznek, akik majd a mennyben lesznek, és imádják éppen az atyát, vagy éppen dicsérik az urat, ki milyen beosztást fog majd kapni. Az egyik a világ feletti ítélkezés. Az 1 Korintus 6.2-ben olvashatjuk, mikor Pál a korintusi helytelen vitás gyakorlatokat feszegeti, hogy a gyülekezetnek jó lenne, ha el tudnák dönteni, hogy a két testvér pereskedik, hogy mi a helyzet, mert a szentek a világ fölött fognak ítélkezni. Lesz egy ilyenfajta jogkörünk, szintén a következő igeversben pedig azt mondja, hogy angyalok fölött fogunk ítélkezni, tehát ahogy mondtam, a bukott angyalok és a démonoknak a megítélése is többek között az egyháznak lesz majd az egyik feladata, és itt komoly vita van, hogy ez a ítélkezés, ez a nyomorúság legvégén, az 1000 éves királyság kezdetén, vagy esetleg az 1000 éves királyság végén lesz, amikor a sátánt, illetve a fellázatokat fogják majd megítélni a hívők, ez a részletkérdés, ezt pontosan nem tudhatjuk. Aztán a Jelenések 2.26-27-ben olvashatjuk azt a tiátirai gyülekezet kapcsán, hogy a pogányok legeltetését bizonyos hívők vasveszővel fogják gyakorolni, ahogy a Messiás is teszi. Ez azért érdekes, mert a tiátirai gyülekezet a Jelenések könyvének a profétikus kijelentéseit, ha nézzük, ez a római egyházra vonatkoztatható, és a római egyház volt az, aki ezt a különösen történelmi jól ismerjük a középkori eseményeket, az egyház uralkodik az a világon, a világi királyokon, az egyház döntés emel királyokat. De Jézus azt mondja, hogy ez nem így van, ezt majd én döntöm el, hogy ezt ki fogja csinálni. Hát nagyon érdekes ez a párhuzam is a prófétai kijelentések kapcsán. Hát lesznek olyan hívők, akik bizonyos pogányok fölött majd ezt a fajta legeltetést vagy kormányzást fogják gyakorolni. Aztán a Lukás 19.17-ben az egyik példázat kapcsán olvashatjuk, hogy amikor visszatér az uralkodó, akkor bizonyos személyek például 10 város fölött fognak hatalmat kapni. Hát lesznek olyan hívők, akik városok vagy térségek fölött fognak majd a földön hatalmat gyakorolni. Aztán a Jelenések 1.6 és az 5.10-ben olvashatjuk, hogy papi és királyi szolgálatunk is lesz. Ahogy mondtam, a mennyben is leszünk, a földön is leszünk, és Krisztus imádata, illetve a különböző szellemi áldozatok ugyanúgy fognak majd működni a mennyben is, és a királyi szolgálat természetesen kapcsolatban van a kormányzással, az ítélkezéssel, az uralkodással, tehát ez teljesen egybevág az újszövetségi kijelentésekkel. Aztán a 12 apostolnak van egy speciális feladata, a 12 törzsnek a megítélése, a Lukács 22-29-30-on olvashatunk erről, hogy amikor Jézus visszatér, és együtt fog majd a tanítványokkal ismét bort inni a szőlőtő terméséből, akkor ők fogják majd Izraelnek a 12 törzsét megítélni. Ez már előrevetíti azt a prófétai képet is, hogy Izraelnek a maradék 10 törzs, amely szétszóródott az első fogságra vitelnél az asszírok kapcsán Krisztus előtt 722-ben. Ezeket a törzseket Isten össze fogja gyűjteni. Ennek a egyik előzménye majd a Jelenések könyvében is található, hogy Izraelnek a 12 törzséből el lesz pecsételve a 144 000 Dán törzse kivételével. Ennek külön története van. De Dán törzse nem fog majd végleg ítélet alá kerülni. Ennek is megvan az oka, mert már az ezékieli templom leírásánál, az ország felosztásánál láthatjuk, hogy Dán törzse is megkapja a maga részét, sőt ez a törzs lesz majd az, amelynek a határai az Eufráteszig fognak majd terjedni a ábrahámi áldásnak megfelelően. És aztán a 7. a nyomorúság mártírjai is uralkodni fognak, a 4. versben olvashattunk erről. Tehát, ahogy mondtam, a szenteknek az uralkodása nagyon bőséges lesz, 1000 évig lesz, mit csinálunk. Ahogy mondtam, lesznek itt elég nyakacs és kemény pogány nemzetek is, majd mindjárt fogok beszélni Zakariás proféciánál erről, hogy lesznek, akik nem küldenek el követséget a sátoros ünnepre, akkor mi lesz az ítélet? Nem fog esővesni a következő évben, ami elég kemény lesz. Tehát itt lesz azért a szenteknek is bőségesen dolga. Nyilván nem mink leszünk a központban, hanem a messiás, de mi ugyanúgy Krisztussal uralkodni fogunk. És nagyon érdekes az, amit a Szentírásban láthatunk, hogy Isten bár mindenható, teljesen szuverén döntési joggal rendelkezik, már a szellemvilágban és az angyali rendben is megosztja a hatalmát, kiosztja a feladatokat, tulajdonképpen delegálja a szolgálatokat. Nem véletlenül olvasunk az idő angyaláról, olvashatunk a vizeknek az angyaláról, külön ítélők vannak a mennyben, van egy külön mennyei ítélkező tanács, Dániel próféta könyvének a 4. részében is olvashatunk erről, Mikás próféta kapcsán is olvashatunk erről, és vannak olyan próféták, akik belátnak ebbe a mennyei szellemítélkezésnek a bizonyos döntéseibe is, ezért is fontos, hogy helyreálljon a prófétai szolgálat az egyházban, hogy tudjunk együtt mozogni Istennek az akaratával, hogy mikor éppen ki fog honnan elmozdítani, hogy tudjunk jó döntéseket hozni ebben a jelen való világban. És itt is ugyanezt történik, hogy Krisztus megosztja az ő szuverén hatalmát és uralmát, amit ő megtehetne a földön egyedül is, megosztja a újszövetségi gyülekezettel, megosztja a nyomorúság idején érte meghalt mártírokkal, és szépen mindenkinek ki fogja osztani azt a feladatot, amelyre őt választotta. Erre mondja Pál apostol szintén az 1. Korintus 15-ben, hogy amikor a feltámadás megtörténik, és a hívők majd Krisztussal lesznek, akkor egyik csillag jobban fog ragyogni, mint a másik, tehát a különbségek lesznek nem az üdvösségben, hanem a megdicsőülés után a feladatainkat illetően. És hogy pontosan ez hogy fog működni, ezt nem tudjuk. Emlékezhetünk rá, hogy amikor Jézus a tanítványaival vonul Jeruzsálem felé, akkor az Ebedeus fiak is mindveszekednek, hogy kiüljön Jézus mellett a trónján. Jézus azt mondja, hogy hát ezt nem a ti dolgotok eldönteni, majd az én atyám fogja eldönteni. Tehát nagyon sok minden, ahogy mondtam, az atya és a fiúnak az akaratából fog ebben az időszakban megvalósulni majd a földön. Térjünk rá egy picit konkrétan. Mai alkalommal szerintem a nemzetekkel kapcsolatos kijelentések még bele fognak férni az időbe, talán a természetről szóló kijelentések is, de az Izraellel kapcsolatos kijelentéseket, illetve a 1000 évben betöltött izraeli proféciákról majd a következő alkalommal fogok beszélni. Az első és legfontosabb, hogy az 1000 éves királyságban, a 7 éves nyomorúság után lesz egy általános leszerelés és békesség. Az Ézsaiás 2:4-ben azt olvashatjuk, ítéletet tart a nemzetek között, ez a messiás, és sok nép fölött bíráskodik. Fegyvereikből kapákat csinálnak, dárdáiból metszőkéseket, és nép-népre kardot nem emel, és hadakozást többé nem tanul. Hát nem lesz kötelező sorkatonai szolgálat, nem lesz szükség hadseregre, nem lesz szükség különböző légvédelmi rendszerekre, különböző Jeruzsálemet meg sem lehet, nagyon lehet támadni, mert a Sekina fogja körülbenni, tehát az egy áthatolhatatlan isteni beavatkozás. De itt az első és legfontosabb az lesz, hogy minden olyan eszközt, ami emberi élet kioltására úgymond alkalmas, azokat termelő eszközökké fogják majd fordítani, és meg fog majd szűnni a háborúság. És hogy mondtam, majd a nagy nyomorúság, vagy a 1000 éves királyság végén lesz majd az, amikor valamilyen szinten megtörténik majd egy utolsó lázadás a sátán vezetésével, ez ellen az 1000 éves globális királyi rendszerrel szemben. A második, ami szintén érdekes, Ézsaiás 60, 6.-7. verse, elborít tevék sokasága, Midján és Efa tevéi mind Sebából jönnek, aranyat és tömjént hoznak, és az Úr dicséretét hirdetik. Kedár minden nyája hozzágyűlik, Nebájót kosai neked szolgálnak, oltáromra kerülnek nekem kedves áldozatul, így dicsőítem meg dicsőséges házamat. Itt arab és muszlim törzsekről van szó, tehát ők is feladják az Allahba vetett hitüket, és csak Istent, Jézus Krisztust fogják majd imádni. Ha megnézitek az ószövetségi proféciákat és az Izraelt körülvevő országokat, amelyek azért döntő többségben muszlim országok, illetve arab törzsek, vagy azoknak a leszámozottai alkotják, akkor azt lehet látni, hogy külön profécia van Libanonról, külön profécia van Jordániáról, itt Ammon és Moab, illetve Edomról is külön proféciák vannak Elámról és Egyiptomról is. Ezeket majd Jeremiás és Ézsaiás profétánál házi feladatul feladom nektek, hogy nézzétek végig, és akkor ebből egy tökéletes képet fogtok kapni arról, hogy milyen arab nemzetek lesznek azok, akik a 1000 éves királyságban részt fognak venni. Elám például részt fog venni, Egyiptom részt fog venni, olyan szint, hogy Asszíriáig, ez Izraelen keresztül egy interkontinentális sugárút fog majd vezetni, Ézsaiás 19-ben erről olvashatunk, Kínából is külön országút fog majd vezetni a Közel-Keletre, szintén Ézsaiás proféta beszél erről a dologról, de itt nagyon sok arab nemzet, akik meg fognak majd térni, azok fogják majd Istent imádni, és az Urat szolgálni, és hogy lehet látni, aranyat, tömjént hoznak, és különböző áldozati állatokat visznek majd a dicsőséges házba, az 1000 éves messiási uralom alatt lévő templomba. Aztán a következő, a Zakariás 8:21-22, nemzetek keresik az Úr jelenlétét, az egyik lakója a másikhoz mennek, és azt mondják, jöjjetek, menjünk el, esedezzünk az Úr színe előtt, és keressük a seregek urát. Én is megyek, és eljön sok nép és erős nemzet Jeruzsálembe, hogy a seregek urát keresse, és esedezzen az Úr színe előtt. Tehát nagyon sok nép, mikor látni fogja azokat az áldásokat, amelyeket ez a messiási királyság hoz majd magával, ők is, ahogy mondtam, lesznek hódolói és tisztelői a messiásnak, nyilván lesznek, akik nem, de itt azt olvashatjuk, hogy nagyon sokan fognak majd eljönni, és fel fognak zarándokolni Jeruzsálembe, el fognak majd utazni, és ahogy mondtam, a sátrak ünnepére és külön nemzeti delegációk fognak majd felvonulni Jeruzsálembe. Aztán nem lesz idegen kultusz és vallási feszültség, ami jelenleg is van, és ez meg fog szűnni. Az Úr lesz az egész föld királya, azon a napon az Úr lesz az egyetlen név, és neve az egyetlen név, Zakariás 14:9-ben. Tehát egyetlen egy Isten név lesz ebben az időben a földön, az Úr Jézus Krisztusnak a neve. Minden más név el fog töröltetni, nem lesz rá szükség, mert Jézus Krisztus látványos, demonstratív módon személyesen fog uralkodni ezer esztendeig a földön. Minden kétséget kizáróan be fog bizonyosodni az, hogy Jézus Krisztus az uraknak az ura, és a királyoknak a királya, nem lesz már szükség semmilyen házi báványokra, semmilyen istenekre nem lesz szükség. Akik eddig valamilyen más istenben vagy kultuszban hittek, azok is látni fogják Jézus Krisztusnak ezt a személyes uralmát és uralkodását. Jeremiás 3:17, abban az időben Jeruzsálemet hívják majd az Úr trónjának, minden nemzet oda gyülekezik Jeruzsálembe az Úr nevéért, és nem követik többé gonosz szívük makacságát. Itt is a szívből fakadó bálványimádásról és a különböző kultuszokról beszél az írás. Tehát ez is be fog majd teljesedni az 1000 éves királyságban. Tehát már most látható, amiket itt mond a proféciákat, hogy ezeket nagyon nehéz allegórikusan értelmezni, mikor ezek szó szerinti proféciák. a ószövetségi kijelentésekben. És ahogy mondtam, ez csak egy töredéke, körülbelül 100-130 olyan ószövetségi profécia van, ami konkrétan erre az időszakra vonatkozik. Én ebből szemezgettem most ma egy keveset, és majd a következő alkalommal, de nagyon-nagyon sokat tanít erről az időszakról az ószövetség. Aztán globális sabbat és ünnepek, Ézsaiás 66-23, akkor majd hónapról hónapra, ez a holt hónapok, és szombatról szombatra eljön minden ember, és leborul előttem. Hát ebben az időszakban szintén meg lesz a szombatnak a tartása, és a új holdnak az ünnepe. Ez nagyon érdekes lesz majd, hogy hogyan fog bekövetkezni. Nyilván nem mindenki fog minden szombaton Jeruzsálembe utazni, bár a közlekedési módot ebben az időben nem tudjuk, hogy pontosan mi lesz, mert inkonkrétó kijelentés ezzel kapcsolatban nincsen. Nyilván itt olyan személyekről van szó, akik valamilyen módon Jeruzsálemhez vannak közel. Aztán Zakariás 14-16, akik pedig ezután megmaradnak a Jeruzsálemre támadó népek közül, ezek lesznek azok, akiket, ahogy mondtam, a Josafát völgyi ítélet után fognak bekerülni az Isten királyságába, vagy éppen nem. Esztendőről esztendőre mind felmennek, hogy hódoljanak a királynak, a seregek urának, és megünnepeljék a sátrak ünnepét. Ez az egyik olyan ünnep, ami meg fog maradni majd, és ünnepelni kell. Talán azért is marad meg ez az ünnep, mert a sátrak ünnepe az, ami a Isten üvtörténetében, ahogy korábban erről beszéltem, az ezer éves királyságra vonatkozó proféciákat tartalmazza, és magát az ezer éves királyságot szimbolizálja. És nagyon érdekes, hogy pontosan a következő igeversekben Egyiptom megfenyítését helyezi előtérbe, pontosan azért, mert a sátrak ünnepe úgy született, hogy arra emlékeztek, hogy a zsidók kivonultak Egyiptomból, és a pusztában vándoroltak 40 esztendeig. És a következő, elrettentő ítéletek és vasvesztős legeltetés, erről korábban beszéltem, és amikor kimennek, látni fogják azoknak holttestét, akik családul elhagytak engem, mert férgük nem pusztul el, és tűzük nem alszik ki, és minden ember iszonyodni fog tőlük. Ez az igevers, amire korábban úgy utaltam, hogy osztálykirándulások lesznek majd erre a térségre, és meg fogják látni azoknak az embereknek a holttestét, akik tudatosan egy szánt szándékkal védkeznek ebben az időszakban, amikor nincs úgymond külső kísértés a sátán és angyalai részéről, vagy a démonok részéről, és azok az emberek azonnali ítéletben fognak majd részesülni, és ezeknek a holttesteit fogják látni. Ezt a Biblia sokszor a Gehenna völgyével hozza összefüggésbe. Ott volt ugyanis a szemétnek az égetése Izraelnek az időszakában, és ott is nem véletlenül mondja, hogy tűzük nem alszik ki. Itt is a Gehenna völgyével, ami szemetet kihortak Jeruzsálemből, azok ott mindig ott meggyújtották őket, ándon égett, füstölt, bűzös volt. Jeruzsálemben ma erre az úgynevezett szemét kapu emlékeztet, ez a neve, amin szintén be lehet jutni a sirató falhoz, és ez vezet tulajdonképpen a Gehenna völgyébe. Ez az út vezetett ki a sajtkészítők völgyén keresztül. Tehát ez szintén meg fog majd lenni ebben az időszakban. Hát a nemzeteknek akkor lesz jó dolga ebben az időszakban, ha önként alávetik magukat Krisztus megvalósuló földi uralmának, és azokat az időszakra vonatkozó királyi törvényeket, amelyeket Jézus lefektet a nemzetekkel kapcsolatban, hogy megtartsák az ünnepeket, hogy felmenjenek Jeruzsálembe, hogy évente elzarándokoljanak a sátrak ünnepére, azok a nemzetek áldásban részesülnek, akik viszont tudatosan egy szánt szándékkal ellenel fognak állni, akkor isteni ítéletben és isteni fegyelmezésben lesz részük ebben az időszakban. Sokat gondolkoztam ezen is egyébként, hogy hogy lehet az, hogy még ebben az időszakban is lesznek ilyen tudatosan védkező emberek, mikor Jézus Krisztus személyesen fog uralkodni. A problémát az okozza, hogy igazából ez elképzelni se tudjuk pontosan, hogy ez hogyan fog megvalósulni, de ha abba gondoltok bele, hogy amikor Izrael a 10 igét kapja, és Isten leszáll a Sinai hegyre, és Mózes fent van, és látják, hogy Mózes Isten jelenlétében van, a földön mi történik közben? Elkezdik imádni az aranyborjút. Pedig Isten ott van tőlük néhány lépésre. A Sinájon Mózessel éppen konzultál, készítik a kőtáblát, és ennek ellenére, hogy Istennek látható, megtapasztalható jelenléte van a közelükben, mégis elkezdenek bálványt imádni, mégis elkezdenek aranybolyút készíteni. Itt is körülbelül ezt kell elképzelni, hogy ott lesz Krisztusnak a jelenléte, ott lesz a fizikális uralma a messiásnak, és mégis lesznek, akik azt mondják, hogy jó, köszönöm, én akkor ebből nem kérek. És miért tehetik meg? Mert a szabad akaratuk ugyanúgy megmarad az embereknek, mint ahogy most megvan. És ezért is jó dolog, amikor az Új Szövetség ezért fantasztikus dolog, hogy a sátának az uralma az mindig agresszív, és mindig leuralja az embert. Amikor viszont Isten hívja az embert, és Krisztus akar az emberen idézőjelben uralkodni, akkor az mindig az ember önkéntes, szuverén döntésén is alapul, hogy igen, én akarom. Nem fog erőszakkal Jézus Krisztus senkit sem megtéríteni, senkit sem fog erőszakkal magához láncolni. Az Új Szövetségben ez a legfantasztikusabb, hogy ezt önként, szabad akaratból tesszük. Megismertük az ő szeretetét, megismertük az ő jóságát, megtapasztaltuk a bűnbocsátó kegyelmét, a gyógyulásokat, a szabadulásokat, és önként tiszta szívvel tudjuk szolgálni az Urat. Ez az Új Szövetségnek a lényege. És itt is ez fog megvalósulni, hogy ezt lehet önként is tenni, és ha valaki ezt nem teszi meg, akkor, ahogy mondtam, Istennek az ítélete és büntetése fog majd rajta lenni. És akkor nagyon röviden még a természetről szóló részeket átnézzük. Azt tudjuk, hogy amikor a 7 éves nyomorúság időszaka van, és az elmúlt alkalommal olvastam is erről, az utolsó kehely ítéleténél hatalmas csapás fogja a földet érni, a városok el fognak pusztulni, pontosabban romba dőlnek, minden hegy és sziget el fog tűnni. Tehát gyakorlatilag, ha belegondoltok, hogy még a Himalája is úgy egy ilyen kis lapos, megmásznivaló valami lesz, akkor el lehet képzelni, hogy milyen geofizikai vagy a geológiai változások lesznek a Földön. És igazából a 75 napos időszaknak az egyik legnagyobb kihívása, idézőjelve kihívása, mert Jézusnak nem kihívás ez, hiszen szavával is tud teremteni, hogy ez a 7 éves nyomorúság időszakában gyakorlatilag rommá ment föld. Ha belegondoltok, hogy a vizek vérré válnak, nincsenek hegyek, eltűnnek a szigetek, ihatatlan az ivóvíz, akkor a különböző csapások miatt sötétség van, ha sötétség van, akkor nincs bioszféra, akkor nem nő a termés, nincsen fű, nincs élelem, tehát rengeteg probléma van. Ez a 75 nap pont erre fog majd szolgálni, hogy a 1000 éves királyságra a messiás egy élhető bolygót fog majd létrehozni. A Róma 8.19-ben olvashatjuk ennek az alapját, mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak a megjelenését. Tehát amikor az Isten fiak, megérkezünk a messiással és uralkodunk, a teremtett világ ezt várja. Hogy meg fog szabadulni a környezetszennyeződéstől, az embernek a beavatkozásától, a kizsákmányolástól, és valóban a idézőjelben a paradicsomi állapotok fognak majd visszatérni. Az első nyomorúság 7 éve után teljes regenerálódás és gyógyulása lesz a folyóknak, tavaknak, tengereknek. Ha megnézitek a csapásokat, a legtöbb csapás ezeket a területeket érinti. Tehát valamelyik mindig érinti a vizet, annak a forrásait, a tengert, a benne lévő halakat, tehát rengeteg ilyen dolog lesz majd elpusztulva. Ézsaiás 35:6-7-ben azt olvashatjuk, akkor majd ugrándozik a sánta, mint a szarvas, és újjong a néma nyelve, mert víz fakad a pusztában, és a patakok fakadnak a kietlenben. Tóvá lesz a déli báb és a szomjú föld vizek forrásává, ahol sakálok lakhelye volt, fű, nád és káka terem, vagyis azok az élettelen helyek, amelyek ebben az időben, abban az időben voltak, amikor a nyomorúság időszaka lezárul, azokat Isten vizek forrásává fogja majd tenni, és itt majd fog majd fű, nád és különböző dolgok megnőni. Aztán Ezékiel 47:8-9 talán egyik legismertebb ikeves ezzel kapcsolatban, azt mondta nekem, ez a víz a keleti vidék felé folyik, lefelé tart a síkságon és a tengerbe jut, és amikor a tengerbe ömlik, meggyógyul tőle a víz. Ez a ezékieli templom, Ezékiel által látott nyomorús 1000 éves királyságban lévő templomból kifolyó víz, amit Ezékiel lát, ez két fele fog majd folyni, az egyik majd a földközi tengerbe fog folyni, a másik pedig a holtengerbe, és ez fog meggyógyulni, a holtenger nem lesz sós. Ahova csak eljut ez a folyam, élni fog ott minden élőlény, amely mozog. Nagy bőségben lesznek ott halak, mert ahová csak eljut ez a víz, meggyógyul a víz, élni fog ott minden, ahová csak eljut ez a folyó, és az élő víznek a folyama, amelyek a 1000 éves királyság templomából ki fognak áradni, azok meggyógyítják a holtengernek a vizét, és belefolynak majd a földközi tengerbe is, és azt is meg fogja majd gyógyítani, hogy élhetővé váljon az élőlényeknek a számára, és ez teljes gyógyulást fog majd hozni, és később majd Izraelnél is látjuk azt, hogy ennek a folyónak a partján ők fák fognak nőni, és akkor az emberek nem az STK-ba fognak járni, meg várólistára kerülni a OEP rendszerben, hanem oda mennek, esznek egy kis gyümölcsöt vagy falevelet, és szépen meg fognak gyógyulni. Akinek esetleg valamilyen fizikai betegsége lesz, ez a messiás uralma alatt így fog történni, nem lesz szükség orvosi kamarára, meg különböző ilyen dolgokra, hanem isteni gyógyításban lesz majd részünk. Erről is számtalan ószövetségi profécia szól. aztán harmónia az állatvilágban, valószínűleg egy ilyen bűneset előtti állapot fog majd létrejönni. Erre utaltam már, hogy itt az evangelizációra vonatkozik az amillenisták szerint. Akkor majd a farkas a bárányal lakik, a párduc a kecskegirával hever, a borjú az oroszlánkölyök és a hízott marha együtt lesznek, és egy kisgyermek őrzi azokat. A tehén és a medve legelni fog, kölykeik együtt hevernek, az oroszlán pedig szalmát eszik, mint az ököl. A kisded a viperajuknál játszadozik, és az alig elválasztott gyermek a mérges kígyó lyuka felé nyújtogatja a kezét. Nem ártanak és nem pusztítanak sehol, szentségem hegyén, mert tele lesz a föld az Úr ismeretével, ahogyan a tengert a víz borítja. Vagyis az állatok sem egymásra, sem az emberekre nem lesznek káros hatással. Nagyon furcsa lehet majd lesz látni ezt a dolgot, hogy most azért tudjuk, hogy rengeteg vadállat van, meg sokszor a kutyánkkal nem bírunk. Itt már ilyen probléma nem fog lenni az 1000 éves királyságban. És ennek az lesz az oka, hogy Isten szövetséget fog kötni a vadállatokkal. Hósiás 2.17, de még legalább 3 igevers van ezzel kapcsolatban. Ahogy mondtam, csak szemezgettem a kijelentésekből. Azon a napon szövetséget szerzek nekik a mezei vadakkal, az égi madarakkal és a föld csúszómászóival, eltörlöm az íjat, a kardot és a háborút a földről, hogy biztonságban lehessenek. Itt Isten arra a vers első felére gondolt, amit elsősorban, de már a leszeredésről beszéltem korábban is, hogy Isten szövetséget fog a vadállatokkal kötni, és ezért nem fognak majd az emberekre támadni, és nem fogják majd az embereket bántani. Olyan békesség lesz, ami, ahogy mondtam, a paradicsomi állapotokat fogja majd idézni. Istennek természetesen erre hatalma van, hogy megtegye ezt a fajta szövetséget. Aztán kivirágzik a sivatag, dús növényzet, legelők és a gazdag termés. Bármelyiket nézhetjük, Amósz 9.13. Íme jönnek olyan napok, ezt mondja az Úr, amikor utoléri a szántó az aratót, a szőlőtaposó a magvetőt, must csorog a hegyekből, és minden halom azt árasztja. Vagyis a termés sokkal bőségesebb lesz, és sokkal több lesz, mint ami a mostani terméshozam. Akár 8-10-szer is fognak aratni egy évben, mert teljesen más lesz a bioszféra, és teljesen más lesz a növényvilágnak a szaporodása, illetve a növényvilágnak a növekedése. Ézsaiás 35.1.2. Örvend a kietlen a pusztaföld, vigadozik a pusztaság, és virul, mint az őszike, virul és újjongva örvend. A Libánon dicsőségét kapta, a Kármel és Sáron ékességét, meglátják az Úr dicsőségét, Istenünknek az ékességét, vagy Ézsaiás 55.13. A tövis helyén ciprusnő, bogáns helyett mirtusz, az Úr dicsőségére lesz ez örök jelül, amely nem töröltetnek el. Hát itt lehet látni, hogy Izraelben is, ez részlegesen már beteljesedett, amikor visszatértek az atyáik földjére az 1900-as években. Valamelyik részben beszéltem is erről Izrael helyreállításánál, hogy egy nagyon ilyen sivatagos, kopár, nehezen lakható rész volt Izraelnek nagy területe, és amikor elkezdték megművelni, elkezdtek vele foglalkozni, akkor már most ez a profécia sok helyen beteljesedett, hogy a sivatagos részeken is tudnak öntözni, illetve ültetni, és az izraeli mezőgazdaságnak az export kivitele azért eléggé az élvonalban van, világszinten is statisztikailag. Következő magas életkor, egészség és prosperitás. Nem lesz ott többé olyan csecsemő, aki csak néhány napig él, tehát megszűnik a bölcsőhalál, nem lesz olyan, hogy a csecsemők nagyon korán meghalnak különböző betegségekben. Sem vén ember, aki napjait nem töltötte volna be, mert a legifjabb is 100 éves korában hal meg, és aki nem éri meg a 100 évet, az átkozottnak számít. Nagyon érdekes, hogy a 100 éves kor az a minimum lesz ebben az időszakban. Hát nem kell azon aggódni, hogy lesz elég a nyugdíjunk vagy a megtakarításunk, itt nem lesz ezzel kapcsolatban probléma. És más proféciáknál pedig arról is van szó, hogy Izraelt nagyon megszaporítja Isten majd ebben az időben, és az asszonyok is nagyon-nagyon sok gyermeket fognak majd szülni, és ahogy láthatjuk is, a csecsemő halandóság is gyakorlatilag meg fog szűnni ebben az időszakban. És aki nem éri meg a 100 évet, az árkozottnak számít. Ezt általában azzal magyarázzák, hogy akik a 100 éves kor előtt szándékosan és tudatosan követnek el bűnt, azok, ahogy mondtam, meg fognak majd halni. Ezékiel 47.12. A folyó mellett annak mindkét partján mindenféle gyümölcs van ő, levelük nem hervad el, gyümölcseik nem fogynak el, havonként új meg új gyümölcsöt teremnek, mert vízük a szent helyből folyik oda, gyümölcsük eledelül, és leveleik orvosságként szolgálnak majd. Van még, ahogy mondtam, jó pár igevers, amire a gyógyulásra vonatkozik, de gondoljatok el, hogy ez az isteni élet, ami ki fog áradni a templomból, olyan termés fog hozni, hogy minden hónapban fog teremni a fa. Ma azért ilyet nem tudunk elképzelni, igaz? Hát az, hogy egy évben 12-szer szedjünk az almafáról almát, azt nehezen tudjuk elképzelni. Itt ez természetes lesz. Miért? Mert az élet folyója fog majd áradni a templomból, és éppen ezért a gyümölcs és a gyógyulás ez lesz. Valaki beteg lesz, mi fog következni? Szépen elmegy Jeruzsálembe, vagy a környékére, ahol ez a folyó folyik, akár a nyugatra, akár keletre a tengerbe. Később olvassuk, hogy a Sittim völgyét is meg fogja öntözni, és ezáltal az emberek gyógyulást fognak majd kapni, azáltal, hogy Isten ezt a fajta hospitált létre fogja hozni a 1000 éves királyságban. És ahogy mondtam, itt nem lesz várólista, nem kell csúszópénzt fizetni, meg semmilyet nem kell csinálni, hanem oda megyünk, és hitáltal elfogyasztjuk ezeket a dolgokat. Jó, és ezzel szeretném befejezni. A következő alkalommal pedig majd megnézzük Izraelnek az ígéreteit és az áldásait, ami minimum egy rész lesz, és ha az Úr megsegítés sikerül, akkor le fogom zárni majd az új éggel és az új földdel kapcsolatos kijelentésekkel, és akkor úgy nagyjából ebben a 14 részben át tudtuk tekinteni az antikrisztusi birodalom, illetve a végidőkről szóló bibliai tanításoknak egy bizonyos szegmensét, és egy átfogó képet talán kaphattunk erről az időszakról. És addig is, amíg ez bekövetkezik, addig is hitáltal várjuk vissza Jézus Krisztust. Amen.